Az alapvető jogok biztos a Székely László az Inforádió arénájának vendége mondta a beszélgetés elején, hogy nagy hangsúlyt helyez a jog alatt élőkre, a legelesettebbekre, és azok ügyvédje akar lenni. De mi van a jog fölött kicsivel élőkkel, mondjuk velünk, akik fogyasztók? A fogyasztók jogaira odafigyel az ombudsman?
Az igazság az, hogy a fogyasztói jogoknak van egy önálló védelmi rendszere Magyarországon. Fogyasztóvédelmi felügyelőségek, gazdasági versenyhivatal, tehát ilyen típusú ügyekkel hozzánk nem nagyon fordultak. Nem, én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen. Nem beszélve arról, hogy ott tényleges sokkal inkább közjogi eszközökre van szükség, tehát a bírságolás hasonló, nekünk ilyen jogunk nincs. Vagy üzletbezárás és így tovább. Tehát ez nem ilyen fajta hatósági tevékenység, hanem valóban az alapjogi sérelmeknek a lehetséges orvoslása. Jog fölött kicsivel, a jog fölött élők, hát azért az, hogy is mondjam csak, tehát hogyha ha egy átlagos középosztályt veszek, átlagos középosztálybeli szemét veszek alapul, akkor egyrészt intellektuális képességeinek a következtében szerintem el is tudja kerülni azokat a fajta konfliktusokat, amit egy jog alatt élő sokkal nehezebben. Mert azok sokkal kiszolgáltatottabbak.
Ismerethiány miatt kerül bele a jog alatt élő emberek nagy többsége azokba a konfliktusokba, amiben egy jog fölött élő nem kerül bele? Vagy egyszerűen ők
nem tudja elkerülni. Gyengébbek és nem tudja elkerülni. Tehát azért tudomásul kell venni, hogy az értelmi képességek, intellektuális képességek, ezek a javaknak az elosztása is nagyon egyenlőtlen minden társadalomban. Ahogy a vagyoni javaké is. Na most mind a vagyoni javak, mind az ilyenfajta intellektuális képességek, ezek segítenek abba, hogy ne szoruljon a jog segítségére.
Jó, de az alapjogaink azok viszont egyek.
Ebben teljesen egyetértünk, csak sokkal kevésbé vagyunk sérülékenyek azok, akik viszonylagos jó módban a konfliktusok elkerülésének képességével tudnak élni. Nézd, én 30 éve jogot tanítok, soha egyetlen perem nem volt, ami a saját életemet érintette volna. Miért? Mert azt szoktuk tanítani a hallgatóknak, hogy ne csinálják, mert csak másoknak csinálják, mert az ember magának csinálja, az fáj. Olyan, mint a sebészet tulajdonképpen.
De azok, akik gondolkoznak, és megvan a kellő képességük ahhoz, hogy ezt belássák, azok hogy fognak nézni a jog alatt élőkre? Nem fogják őket eltolni maguktól deliánsnak, sorsukat megérdemlőknek gondolni őket?
Van ilyen attitűd, főleg azoknak a részéről, amennyire én tudom, bár nem vagyok szociológus, azért ezt rögtön hozzáteszem, főleg azoknak a részéről nyilvánul meg ez a fajta intolerancia, akik maguk is nagyon nagy erőfeszítéssel képesek csak a felszín fölött tartani magukat. Ha érti, mire gondolok.
Értem, hogy mire gondol, és ebből nem az következik, hogy azok, akik így tartják a felszín fölött magukat, nem nagyon fogják szeretni az ombudsmani hivatalt. Aki mindig azokkal foglalkozik, akiknek hát a maguk baja. Miért csinálják? Ilyen hozzáállást nem tapasztalatnék soha?
Hát személyesen még nem, hogy őszinte legyek, de erre azt tudom mondani, hogy mi nem azért vagyunk, hogy minket szeressenek. Tehát én ezt, ebben azért nem látok problémát, akkor nem fognak szeretni.
De ha nem szeretik, akkor nem lesz a hivatal népszerű. Ettől sem tart? Márpedig a hivatal eddig népszerű volt.
Népszerű is, de én sokkal fontosabbnak tartom a bizalmi indexet. Tehát azt, hogy az ombudsmani hivatalnak a társadalmi elfogadottsága, ennek a hitelessége, az igen magas.
De miből áll össze ön szerint? Vagy miből kellene összeállnia a társadalmi hitelességnek? Ha kell, oda csap? Ha kell, elintézi?
Hát oda csapni nem tudunk. Hanem valószínűleg egyrészt tehát ha elolvassa azokat a leveleket, azokat az értesítéseket, amelyekben például a hatáskörünk hiányát megállapítjuk meg, akkor az úgy van megfogalmazva, és olyan további tájékoztatást adunk, hogy hova forduljon, nincsen. Vagyis valószínűleg számos ember számára ez az első reakció, első olyan hivatali reakció, ahol ember számba veszik, ahol tényleg érzi a segítő szándékot. Lehet, hogy ennek köszönhető. Ez egyébként Lenkovics Barnának a munkássága alatt történt, hogy nem egy egyszerű elutasító szöveget, hanem kifejezett bőséges tájékoztatást nyújtottak az ilyen egyébként hatáskör hiányában tulajdonképpen elutasító állásfoglalás mellé.
Hogy látja, mikortól lehet egy ombudsmani tevékenység sikeres? Amikor azt mondja, hogy ez igen, ez siker.
Hát ez nem fog bekövetkezni, de mondjuk, hogyha a hivatal időm 5. évében elfogynának a panaszok, akkor lehet
sikeres. Nyilvánvalóan lehetetlen. Nem fog elfogyni.
De egyébként a panaszok számának növekedése jól jelzi a társadalmi feszültségeknek a növekedését.
A panaszok számának növekedése az másrészt meg a hivatal sikerét bizonyítja, hiszen nyilván azért növekednek, mert oda érdemes fordulni.
Igen. Nem tudunk-e tartani, tehát ez a dolog lényege.
Erősítésre nem szorul rá? Hogy látja?
Hát szerintem ez a tavaly január 1-től működő rendszer, ez ennek még, tehát a tapasztalatoknak a begyűjtésére van még szükség ahhoz, hogy erről állást foglaljunk. Uh-huh. Jelen pillanatban úgy látom, hogy ez a törvényi keret, ez tökéletesen megfelelő. Tehát
napi ügyviteli tapasztalatok, hogy mi lesz a sorsa egyes ajánlásnak, ezeket kell utána megvizsgálni, konferencián megvitatni, és akkor tudják megmondani, hogy ez így mennyire működőképes?
Körülbelül ez lesz, igen.
És ez egyébként az európai modellbe ez passzol?
A legkülönbözőbb modellek vannak. Tehát van mindegy, az elnevezésében is nagyon különbözőek. Vannak olyan országok, ahol nem is egy személyes az ombudsman, hanem egy bizottság látja el ezt a feladatot. Van, ahol kifejezetten a népügyvédjének nevezik, van, ahol több van, ahol egy van, ahol helyi van. Például az Egyesült Királyságban van külön skót, velszi, angol ombudsman. Épp ma találkoztam a skóttal. Tehát a legkülönbözőbb megoldások vannak, ez gyakorlatilag mindegyik konform, tehát ez mindegyik elfogadható.
Van közös témájuk, vagy volt közös témájuk a skót ombudsmannak?
Volt a budapesti időjárás.
De
azért, mert nagyon futó találkozás volt, és munka közben volt, tehát ennek következtében itt most hosszabb eszmecsére nem volt lehetőség.
A jogban ugye szokás, hogy egymás eredményeit a jogművelői ismerik.
Megküldjük a jelentéseinket. Tehát mind az európai ombudsman hivatalok többsége az megküldi nekünk, és mi is megküldjük az angol nyelvű éves jelentést.
És van valamilyen általános elvárás, ha már a modellek nagyon különböznek az egyes országok területek ombudsmanjaitól, hogy mire kell jutniuk működésük egy éve alatt?
Hát nyilván a legfontosabb a függetlenség, tehát az, hogy a mindenkori közigazgatástól, végrehajtóhatalomtól független intézményként működjön, és alapvetően a feladat az mindenütt ugyanaz. Tehát az alapjogok feletti őrködés.
Hogy néz ki az ombudsman beosztott jogászának egy munkanapja? Amikor megérkezik hozzá egy panasz, nyilván elolvassa, utána mit csinál?
Hát utána megnézi azt a jogszabályi környezetet, hogy úgy néz ki, hogy 8 órától délután 4 óráig dolgoznak, megnézi azt a jogszabályi környezetet, ami mögötte van, és onnantól kezdve a saját kreatív készségére hagyatkozva kell neki a megoldást fölvázolni, ami persze utána át fog menni szűrőkön, tehát van osztályvezetője, főosztályvezetője, főtitkára, és így kerül hozzám végül is az ügy, amit utána én aláírok.
Mennyi kiegészítés van egy panasz mögött? Mert ugye azt szoktuk látni, hogy a panaszok szövegezése az nem mindig jogászkonform. Nem mindig nehéz, egyszerű megérteni belőle a problémát. Akkor fölhívják telefonon, levelezésbe kezdenek?
Hát ha személyesen jött el, akkor kikérdezik, hogy ha a panasz mondjuk nem lenne értelmezhető, akkor minden további nélkül informálisan is meg lehet keresni, akár telefonon közvetlenül a panaszost azzal, hogy akkor egészítse ki. De egy olyan fajta összefoglaló készül, amennyire én látom ezeket az ügyeket, amelyekben már a jogász foglalja össze.
Tehát egy jogi nyelven
össze van foglalva a tényállás, igen. És javaslat van, tehát először is arra nézve, hogy van-e hatáskörünk, vagy nincs hatáskörünk, lehet-e, és ha igen, akkor milyen alapjogot érint. Tehát ez az összefoglaló, ez egy ilyen kísérőjatként ott van az aktákban.
És ezzel megy föl.
Így van.
És utána ezt megtárgyalják valami plénumon, amit lehet vele kezdeni, vagy marad mindenkinél a saját asztalán a saját ügy?
Hát én szerintem az osztályokon belül van szakmai konzultáció. Tehát most, hogy őszinte legyek, én még nem jártam végig minden szervezeti egységét a hivatalnak, de tervezem egyébként. Azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan kérdés volt már az elmúlt hetekben, amit bizony team munkával oldottunk meg, tehát eljött az osztályvezető, eljött az előadó, és megbeszéltük közösen.
Mi van akkor, vagy mi lesz akkor, hogyha vita van egy ügyről? Mert ugye nem fekete-fehér a jog se azért.
Akkor én fogom eldönteni, mert ugyanakkor a közjogi helyzet szerint ez egy egyszemélyes hivatal.
És mint tanácsadók igénybevételével, hiszen ott van már maga alatt az egész szervezet, hogy akkor megkérdeznék valakit, vagy kiviszi valamilyen vitára, vagy bonyolult kérdés.
Hát az elég sok jogász ismerősön van, úgyhogy azért informálisan is sok mindent megkonzultálhatok, ha erre szükség van. azért mégiscsak a jogi egyetemen tanítok 30 évet, tehát azért vannak olyan emberek, akiknek a szakmai tekintélyére adok. Tehát ha lesz ilyen helyzet, még egyszer mondom, ilyen ezért eddig nem volt, ha lesz ilyen, akkor azért elég széles merítés áll rendelkezésre, hogy kitől kérjek tanácsot.
És mit polgári jogász, hogy fog ebbe bele rázódni egyáltalán? Bele kell-e ebbe rázódni?
Nézd, a polgári jogászként én nekem a legszűkebb szakfeltem, amit a legkedvesebb számomra, az a személyhez fűződő jog, vagy személyiségi jog, ami viszont nem más, mint az alapjogoknak a magánjogi vetülete. Tehát nekem ez eddig se volt idegen, ez a terület. Most kétség kívül vannak olyan panaszügyek, amelyeknek a magánjoghoz nem sok köze van, ezt el kell ismernem. Na de hát ott meg kiváló segítőim vannak.
Ha már személyiségi ugye van az úgynevezett sérelemdíj az története, az új polgári törvénynek az előkészítéséért felelős miniszteri biztos az éppen. Mit gondolt, amikor meglátta a sérelemdíjat, ami nem volt benne az eredeti verzióban, ha jól emlékszem, az egy utolsó kör.
Nem, erre rosszul emlékszik. Nem, ez a szakértő javaslatban is benne volt. Ez, igen, ennek a, ha már egy szóba került, akkor beszéljünk erről is. Tehát ez egy nagyon régi adóssága a magyar jogalkotásnak, hogy a nem vagyoni kártérítés intézményét elméletileg és normatív is rendbe kellett tenni. Azért kellett rendbe tenni, mert a bírói gyakorlat a ilyen ügyszakba ítélkező bíráknak kb. A 80%-a az ilyen személyiségi jogsértéseknél megkövetelte azt, hogy a felperes az valamilyen hátrányt bizonyítson. Na most ez a hátrány, hogyha egy testi sérüléssel, egészségkárosodással, egészségromlással járó károkozás volt, akkor nagyon könnyű a hátrányt bizonyítani, mert ott vannak az exakt orvosi szakvélemények. Na most, ha viszont ennek a jó hírnevét, a becsületét, a képmását val élnek vissza, vagy ezeket sértik meg, akkor mi a hátrány? Tehát, hogyha én egy rinocérosz bőrű pszichével rendelkező személy vagyok, és a hallgatóim azt terjesztik rólam, hogy ittasan szoktam előadást tartani, mert sokszor tulajdonságom van, de ilyet nem csinálok, akkor ez rólam lepereg. Nekem semmilyen hátrány nem fog okozni, azt mondom, jó van, barátocskám, majd jöttök vizsgálni, akkor megbeszéljük. Igen, akkor majd megbeszéljük. Na most, ha viszont én egy ilyen mimóza lélek vagyok, akkor hetekig kezelnek az ártosztályon, pszichésen összeomlottam, párkapcsolatom megromlik, és stb. Most ezek mind ilyen pszichoszomatikus tünetek. Mert ugye egy lelki stressznek az eredményeképpen alakulnak ki. Most ezt bizonyítani nagyon nehéz, meglehetősen megalázó. Mert ugye nyilvánosság előtt elő kell adni azt, hogy hogyan csökkent a nemi vágya, hogyan idegedett el a feleségét. Ezek nagyon kellemetlen perceket tudtak okozni a felpereseknek. Ez volt a judikatúrának a fő csapása. Na most azért, hogy ezeket a helyzeteket a jövőben ne kelljen elszenvedni az ilyen igényt előterjesztőknek, ezért találta ki a kodifikációs szerkesztőbizottság azt, hogy ahhoz, hogy valaki sérelemdíjat kapjon, nem kell bizonyítani ilyen hátrány. Persze, ha van ilyen hátrány, akkor semmi probléma bizonyítja, és az majd tükröződni fog a sérelemdíj mértékébe.
Uh-huh. És a többi, illetve az ezen kívül, mert akkor ez, köszönöm, hogy ezt elmondta, benne volt az eredeti verzióban.
Ez benne volt, igen, ez a szerkesztőbizottság.
És a többi utolsó pillanatos módosítást, azt jól lehet kezelni?
Hát ezt majd a bírói gyakorlat el fogja dönteni. A szerkesztőbizottság által készített szövegváltozat megmarad, mert meg a komplex kiadó megjelentette, tehát néhány ezer példányban megvan. Össze lehet majd hasonlítani, hogy a szerkesztőbizottság álláspontját tükröző megoldás, vagy pedig a módosító indítványokkal az utolsó pillanatban a PTK-ba került szabályok a jobbak. De én látok problémát, megmondom őszintén, mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezt hogyan fogja kezelni a gyakorlat. Tehát gondolok itt ezre a nevező gyűlöletbeszéd magánjogi.
Hosszú ideje megoldatlan probléma.
Hosszú ideje, ötödik kísérlete ez tulajdonképpen az igazságügyi kormányzatnak. Elődöm ezt egyébként megtámadta az alkotmánybíróság előtt, tehát erről az alkotmánybírák valamikor a jövőben véleményt kell, hogy nyilvánítsanak.
De ezzel mi a probléma?
Hát ebben az a probléma, hogy olyan tömeges perléseket indíthat el, ami beláthatatlan következményekkel jár.
Valaki elindít 600 perc?
Nem 600-at, 8 millió.
8 millió?
8 millió kereset érkezik a bíróságra, mert valaki például azt találja mondani, hogy a magyarság az genetikailag alávaló, és akkor mondjuk 8 millió, 8 millió ember fogja a papírt, és fölírja, hogy keresett levél. Hát erre gondolok.
Jó, de ilyenkor a bíróság nem mondhatja azt, hogy kérem. Ez így komolytalan?
Hát most ezt abszolút komolytalan, csak jelen pillanatban ez a hatályos jog.
Mit kell csinálni?
Egyébként hát még nem hatályos, hanem majd március 15-én lép hatályba.
Mit kell csinálni ahhoz, hogy az új polgári törvénykönyv intézményei, azok jól lehet nagy részt azonosak a régivel?
Egy 70-75%-ban, igen.
De azok úgy az emberek szívébe belemenjenek, hogy tudják ezeket alkalmazni. Kell ezt csinálni, vagy majd megszokják, ha perisügyük van, akkor a bíróság úgyis kitanítja őket?
Hát én úgy gondolom, hogy egy átlagos ember, akinek jogi végzettsége nincs, és nincs köze mondjuk a jogi szakmákhoz, nem egy ügyvédirodába dolgozik, hanem is jogászként, akkor leélheti az egész életét úgy, hogy igazából tudomást se kell venni arról, hogy van egy jogrendszer. Most persze alapvetően a józanész szabályai szerint ő norma követő, akkor jó eséllyel előfordulhat, hogy nem is találkozik vele.
Kivéve, ha meghal valaki a család.
Na igen, hát akkor igen. Akkor szembesülnie kell. Jó, hát akkor túlzás volt, azt mondom, hogy leélheti az életet, mert valószínűleg nem tudja elkerülni, de az, hogy ön mélyebb alapossággal utána kelljen nézzen, mondjuk jogszabályokat kelljen olvasgatnia, ez nem túl valószínű.
Ugye a polgári jogról szokták mondani, hogy mindennapi életünk
az minden a bőrcsőtől a koporsóig
szervezi keretek közét, és mégsem kell vele foglalkoznunk.
Azért nem, mert 3000 éves racionálás van benne. Tehát egy óriási nagy dogmatikai kultúra, tehát egy jobb hallgató például egy magánjogi szabályt, ha nem is tanulta meg, de intelligens és a józan eszét használja, akkor rá tud jönni, hogy mi a szabály.
Mi a jó és a méltányos.
A racionalitás, igen, az észszerűség, a méltányosság, igazságosság és így tovább.
Mennyire kell tartósnak lenni egy új polgári kódex?
Hát jó lenne, hogyha az 50 évet ez is kitartana, mint az elődje. De hát hadd mondjam, hát ugye a Franciaország polgári törvénykönyve az ugye 1804-ben született még Napóleon császársága alatt. Németország polgári törvénykönyve az 1900. január 1-e óta van hatályban, tehát azért vannak a PTK-nál régebbi kódexek.
Minek egyébként újat csinálni 50 évenként? Nem elég módosítani?
Hát nézze, 1959 évi 4-es törvény a még jelenleg hatályos polgári törvénykönyvünk. Azt azonban tudni kell, hogy a kódex az 1953 és 56 között készült tulajdonképpen, csak hát jöttek az 56-os forradalmi események, amik után nyilván nem az volt a legfontosabb, hogy a PTK-t elfogadja az országgyűlés. Most ez egy olyan korszak volt 53 és 56 között, ami lényegében gyökeresen ellentmondott a magánjog alapintézményeinek. Tehát ezek az 53-ra befejeződött a tulajdonoknak az állam által való elvonása. Nem létezett valódi pénz és árucsere forgalom. Ennek ellenére egy polgári törvénykönyvet kellett megalkotni. Na most hát ez szerintem most itt egy a részint jogállami, részint piacgazdasági viszonyok között egy új kódex, az egyszerűen méltatlan lett volna, hogy az 59-es számozását viszi tovább.
De mégis jól el voltunk vele. A szocializmusban is, a rendszerváltással
is. Hát az lehet, hogy maguk jól el voltak vele.
Jogászok nem voltak vele
jó? Már nagyon régen nem voltak vele jól el. Hihetetlenül hézagossá vált az elmúlt két évtizedben. Tehát csak egyetlen példát hadd mondjak, hogyha kezébe vesz egy most hatályos PTK-t és megnézi a jogi személy című fejezetet, akkor tudja, mivel kezdődik. A trösttel meg az állami vállalattal, ami 15 éve, 18 éve szűnt meg az utolsó. Tehát nem is létezhet már. Tehát rengeteg ilyen hibát tudnék még felsorolni, és nyilvánvalóan ezért volt szükség az, hogy tényleg egy átfogó teljes reformra kerüljön sor.
És most minden benne van,
a polgári gazdaságítások, benne van a családi jog.
Törvény volt, az nem volt jobb külön? Könnyebb volt kezdeni.
Erről nagyon sok vita folyt. Nyilvánvaló, hogy a társasági jog atyának tekintett Sárközi Tamásnak más volt a véleménye, mint Vékás Lajosnak. Én azért hadd mondjam azt, hogy ez a megoldás azért egy óriási előrelépést tartalmaz, nevezetesen azt, hogy a társasági jog anyaga is diszpozitívvá vált, azaz az egyes szabályoktól, a felek eltérhetnek.
Nem lesz káosz?
Hát nem, a cégbírák fognak dolgozni. Újra érdemi munkájuk lesz, mert ezzel a mostani megoldással, hogy gyakorlatilag gombnyomással lehet cégeket beegyeztetni, ez őket tulajdonképpen ilyen adminisztrátorokká degradálta. Most a jövőben nekik végig kell olvasni a társasági szerződéseket, mert vannak ilyen nagy generálklauzulák, hogy miben nem ütközhet, mivel nem lehet ellentét, és ezeket nekik ellenőrizniük kell.
De most akkor szebbé lesz ez a rendszer, vagy a vállalkozás szabadságát jobban kiteljesítővé
válik? Azt, hogy milyen fajta rendelkezéseket szeretnének látni a társasági szerződésben, azt a felek tudják a legjobban. Rájuk kell bízni, csak bizonyos generális tilalmakat érintetlenül kell hagyniuk, tehát azt nem érinthetik.
De ez egyébként a jövő útja, ezt más mi jogi kultúrához hasonló szakos is ugyanígy csinálják?
Igen.
Tehát
igen.
Szabadon lehet szerződni, igen. Ahogyan egyébként a polgári rendben szokott szabadon szerződni.
Szerintem ez a legfontosabb újdonság, és ez indokolja azt, hogy miért a kódexben van a hely ennek a joganyagnak.
És hogyha a gazdasági bírák megtanulnak ezzel dolgozni, akkor ennek ki fog majd alakulni az új rendszerben egy új kultúrája, dogmatikája, és akkor...
Hogyne.
De az nem fogja megint visszaszűkíteni egy egyszerűbb rendszerre?
Hát ez valószínűleg ez így van, hogy szűkülni fog a mozgástér azzal, hogy kialakulnak a precedensek, az esetjogok. Na de ennek az alternatívája az viszont a teljes jogbizonytalanság lenne, ha nem alakulna ki. Mert akkor az egyik cégbíró így, a másik amúgy döntene, az se lenne ez helyén való.
Mennyi idő kell szerintem még az új polgári törvénykönyvnek ez a része, ez a szabad cégjogi szabályozása, ez úgy kiforja magát, és azt tudjuk mondani, hogy most kell a joghallgatónak menni, mert ez most már egyszerűbb megtanulni a bírói gyakorlatot.
Hát gondolom néhány év minimum.
Mennyi a jogban néhány év? 10?
Hát 5, szerintem mondjuk egy 5 év, mert az egy cégügy elég sok van, tehát valószínűleg néhány ezer ügy után már lehet tendenciákat megállapítani. Trendeket, és így tovább.
Új eljárási szabályok azok lesznek-e?
Hát készülnek, de erről én nem sokat tudok, megmondom őszintén.
De kell egyébként, mert úgy képzelni egy laikus, hogy ha van új kódex, akkor kéne hozzá, és ilyen szép, egységes rendszerben kell hozzá új eljárási
szabályok. Hát a polgári törvény hatályba lépése az gyakorlatilag az egész jogrendszert behálózza, és tovább rezonál ez a új kódex. Most ez nagy részt a Kim már elvégezte ezt a munkát. De rengeteg új jogszabályt is meg kell alkotni, tehát új nyilvántartásokra vonatkozó, részletszabályokra vonatkozó rendeltek, érinti a ingatlan nyilvántartást, szóval mindent érint az a dolognak a lényege, csak ebben a munkában én már nem nagyon vettem részt az utóbbi fél évben.
A kódex megcsinálása az bonyolult dolog volt, mert ez egyszer már majdnem persze, kész volt, aztán utána levették a napi rendről, és újból elkezdődött.
Nézd, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon-nagyon bonyolult szerkezettel bíró, de hihetetlen precizitáson működő svájci órát, amiben rengeteg fogaskerék van, ha egy laikus belenéz, akkor visszahőköl. És az, aki ezt az egészet összefogta, Vékás Lajos professzor, annak minden fogaskereket ismernie kellett, és tudnia kellett, hogy annak mivel kell illeszkedni ahhoz, hogy ez az egész egy működő szerkezet legyen. Tehát ezt így kell képzelni. Tehát sokszor találkoztunk azzal a attitűddel, hogy mondjuk tárcavéleményekként valamilyen perifériásnak tűnő kérdésben javaslatot tettek, és akkor el kellett magyaráznunk, hogy ez azért nem lenne jó, mert ez egy kódex, ez egy hatalmas nagy katedrális-szerű építmény. Itt, ha egy téglát kihúzunk, akkor egész támaszlopok dőlhetnek össze valahol egy egész más részében a kódexnek.
Semmilyen megoldást nem tudtak kitalálni arra, hogyha a kormány már, ahogy mondta, változatlanul veszi át a javaslatot, tényleg nem módosított benne semmit, akkor a parlament is sem módosítson benne az
ez
utolsó
pillanatban. Ez politikai kérdés, ezzel én nem tudok.
De semmit nem lehetett beépíteni, semmilyen olyan technika nincs, ami még ott a parlamenti vitában világosan bebizonyítja, hogy ezért nem megy.
Nekünk magájogászokként ez ugye a külsően azért fájdalmas, mert soviniszták vagyunk. Tehát számunkra a polgári törvénykönyv az nem egy törvény, hanem az a királynő. A királynő vagy a királya a magájogi törvények, jogszabályoknak a hierarchiájában. Most ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy ez is egy törvény, és a törvényalkotás az egy politikai cselekvés. És annak megvannak a maga törvényei, többek között az a törvény, hogy ugyanúgy be lehet nyújtani módosító indítványt, mint bármelyik más törvényhez.
Mégiscsak van egy homokszem a gépezetben, több is.
Ezeket én nevezném homokszemnek, olyanok, és nagyon kevés számba, ezt még egyszer hozzáteszem. Tehát az ahhoz képest azért, hogy ez mekkora törvény.
Ha jól emlékszem, javítsunk, hogy Vékás Lajos 4 esetet sorolt föl.
Igen.
A cikkében, aminek ugyanaz volt a címe, mint amit korábban írt.
Jó, de hát ezek azért elenyésző számok az egész kódexhez képest. Ezek inkább ilyen szimbolikus politikai valami fajta megfontolásoknak a lecsapódásai. Tehát,
élettársi kapcsolat
átérzése. Igen. Én inkább szimbolikusnak nevezném tulajdonképpen. Tehát ezt el kell fogadni, ez egy törvényhozási mű, annak meg politikai törvényei is, szabálya is vannak.
De szép, utólag visszanézve, szép. És azt mondják, hogy ez egy szép épület.
Szép.
És
szép.
Ha eddig nem vettünk észre semmit, jó esetben a polgári jogrendszer működéséből, akkor márciustól se fogunk semmit észrevenni.
Hát bízunk benne, hogy
mert ez a dolog automatikusan igen. Egyik átmegy a másikból, és onnantól kezdve új szabályok szerint szerződünk.
De hát még egyszer mondom, azért a mindennapi élet alapvető szabályaiban semmifajta változást ez így nem fog jelenteni szerintem.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában az alapvető jogok biztosan Székely László volt az Aréna vendége.